December 30-án még Brassóban aratott kétszeri hosszabbítás utáni győzelmet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub sokat nem pihentek, hiszen ma 18 órától újabb mérkőzés vár a csapatra. Ez lesz az úgymond őszi idény utolsó fordulója a marosvásárhelyiek számára. Tegnap már rendeztek 4 mérkőzést, itt némi meglepetésre a Petrolul Ploiest idegenben 98-95-re legyőzte a Széchenyi Krajova együttesét. A Voluntárj 94-73-as győzelmet aratott a Sztyáva felett, a Brassói Korona hosszabbítás után 102-91-re győzött Nagyszebenben, míg a Politemesvár 87-78-ra legyőzte a Rapid Bukarestet. Amint említettem, a 18 órát lép pályára a Marosvásárhelyi Városi Sportklub csapata is. A forduló előtt még a 6. helyen állt az együttes, és a 3. pozíciót elfoglaló FC Árgyes Pitestet látja vendégül. A Simon László sportcsarnokban tehát kora este 6 órától kezdődik ez a mérkőzés. Ráadásul a pitesti együttesnél edzőcsere történt az év elején. Úgyhogy ismételten szeretettel köszöntelek, Faragó Péter. Milyen gondolatokkal vágtál neki 2026-nak?
Nem tudtam nagyon elkülöníteni a két évet egymástól, úgyhogy most nem volt olyan új gondolat, ami megfogalmazódott bennem, inkább arra az elindult folyamatra próbáltam koncentrálni, ha a kosárlabdát tekintjük most, és arról beszélgetünk, hogy azt folytassa a csapat, amit elkezdett egy olyan jó másfél hónapja körülbelül.
A csapat felfele ívelő ágon van, legalábbis az eredmények és a játék is ezt mutatja, és valamikor évelején beszélgettünk, hogy majd a formát ilyen december körül kell értékelni, ha jól emlékszem.
Igen. Hát ha értékeljük a formát, úgy gondolom, hogy most jelenleg a legjobba vagyunk, ami eddig a csapat ennek a csapatnak a történetében fennáll, és hát igyekszünk ezt a formát legalább január végéig, február közepéig tartani, és még egy kicsit fölfelé íveltetni, ha lehet.
Ráadásul ugye ez a január, ez egy nagyon huncut január lesz, hiszen 5 mérkőzést is játszik a csapat. Jó, itt a február 1-jét is belevesszük.
Igen, ezt nézzük, december is az volt már. Tehát december végén egy embertelen periódusunk volt, amiből jól jöttünk ki, és ezt várom a januártól is.
Januárban tehát nem csak a mai Pitest elleni mérkőzés lesz, hanem jön a Rapid, majd Krajovára utazik az együttes. Érkezik az a Temesvár, amely egyre jobb formát mutat, érkezik majd az a Ploiest is, ugye, amely tegnap éppen meglepetésre győzött Krajován, és február 1-én pedig Nagyszebenben lesz menetelés. 1-2-3-4, ez így, ha jól számolom, 6 találkozó, az amúgy is eléggé pörgő periódusban. Nyilván, hogyha az amerikai kosárlabdázókra gondolunk, ők szinte 2 naponta játsszák a mérkőzéseket, nekünk pedig azért itt itthon van időnk úgymond pihengetni egy kicsit, de hát nem feltétlenül ehhez a ritmushoz van szokva minden csapat.
Nem, de azt tudom elmondani, hogy talán tavaly ugye 30 mérkőzés volt, idén 28 van, mert csak 15 csapat van bent. Így van, 15 csapatos a bajnokság, tavaly 16 volt. Volt tavaly is egy periódus, ha jól emlékszem, a Magyar Kupa, a Román Kupa előtt, ami szintén ebbe a februári válogatott szünetbe volt, hogy ott is úgy összesűrűsödtek a mérkőzések. Akkor nem bírtuk ez fizikálisan és sérülésekkel. Most úgy néz ki, hogy igen. Azért a játékosok többsége terhelhető annyira szerencsére, hogy könnyített edzésekkel bírjuk ezt tulajdonképpen 28 meccsükön a szezonban plusz a rájátszás. Azért ez mégse 82 meg a rájátszás, tehát nem beszélhetünk 100 meccsről, vagy akár amit az Euroliga, Eurocup, vagy akár Kolozsvár csinál, 70 plusz meccsről nem beszélhetünk.
Igen ám, de ugye azért a játékos keretben található néhány korosabb játékos, Goran Martinić és Sánta Szabolcs is a 39. éviket tapossák, úgyhogy ez is azért befolyásolhatja ezt a nagyon pörgő meccs ritmust, viszont éppen ezek a játékosok Brassóban bebizonyították, főleg Goran Martinić, hogy képes volt 43 percet játszani, most nem emlékszem pontosan, de kétszeri hosszabbítást is végigvitte, és ráadásul húzó embere volt a csapatnak. Tehát jó formában vannak mind a ketten.
Igen, hát Goran nyilván Mike hiányában kénytelen volt többet játszani, ami jól sült el. Azt hiszem, hogy az ő teljesítményére nem csak, hogy nem lehetett panasz, hanem jókor, jó helyen lépett elő. Ő eddig is bizonyította már többször, hogy ha nincsen rajta nyomás, akkor ő tud jól játszani, sőt, tud klasszis teljesítmény nyújtani. Én nem csodálkoztam Goránnak a teljesítményén, és nagyon sokba hozzájárult a győzelmünkhöz. És Szabi, mint tulajdonképpen kezdő centerünk, szintén eddig sérülés nélkül viszonylag jó fizikai állapotba játszik, úgyhogy ezzel a dologgal azt hiszem, hogy jól sáfárkodik, jól dolgozik az edzői stáb. Kriszti Graur is, akit itt meg kell említenem, mint az erőléti edzője a gárdának, és mi is próbálunk annyit kivenni a srácokból, amennyit lehet.
47,5 percet játszott. Az egy megsüvegelendő teljesítmény. A csapathoz érkezett egy új beálló, és ma jelentette be a klub, hogy távozott egy játékos. Tehát tulajdonképpen egy játékos csere jött így létre. Trey Sampsonra az utóbbi időben kevesebbet számítottál, viszont érkezett Mikovics, egy fiatal szerb játékos, illetve montenegrói játékos, aki már az első mérkőzéseken bizonyította, hogy van benne potenciál, és ez ugye elsősorban a Sánta Szabolcs némi tehermentesítését próbálja megoldani, igaz?
Igen, hetekkel ezelőtt egy ismerősömmel kezdtem beszélgetni, Mihajlo Sekulović, montenegrói barátom és játékos ügynök. Őről tudni kell, hogy annak ellenére nagyon jó a viszonyunk, hogy még egyszer se vettünk tőle játékost, vagy egyszer se tudott hozni nekünk játékost, de nagyon sokat beszélgetünk. És egy olyan másfél hónappal ezelőtt már szóban volt, hogy nekem szükségem lenne egy olyan játékosra, aki ezt a feladatot inkább meg tudja oldani. Mert úgy nézett ki az év elején, hogy Trey fogja tudni kompenzálni ezt a helyzetet a csapatba, de végül nem úgy alakult, hogy tudja kompenzálni. És így elkezdtem nézegetni a játékosokat.
Trey Sampson, aki távozott.
Igen, Trey Sampson, aki távozott. Így elkezdtem játékosokat nézegetni, illetve elkezdtünk a stáb többi tagjával is. És nagyon hamar megtaláltam Mikit, aki épp ennél a barátomnál, vagy játékos ügynök, mondhatom azt, hogy játékos ügynök ismerősömnél volt felszabaduló játékos. Szerencsénk volt vele, mert egyébként a klubja, ahol jó teljesítmény nyújtott, ott valamilyen ügyből kifolylok szerződésbontás volt vele, így elérhetővé állt, ügyből lecsaptunk. Nála is fönnállt az, hogy itt, mint Trey Sampsonnál is, olyan beszélgetéseket kellett egyenesen és őszintén megejteni, hogy most ezzel a szabályozással, ami a román bajnokságban van, az ötödik légiós nem tud, ha csak nincs sérülés, vagy egyéb más dolog, nem tud sajnos 15-18 percnél többet tölteni a pályán. Úgyhogy erre a szerepre kerestünk olyan embert, aki jó karakter, és el is fogadja ezt a szerepet. Trey, és itt visszacsatolok rá, Sampson, úgy gondolom, hogy az én elképzeléseim szerint sem erre a szerepre érkezett, és egy ilyen fiatal játékos karrierjében rendkívül deprimáló, ha ilyen helyzetbe kerül, és mindkét fél jobbnak látta, hogyha olyan helyen tudja folytatni, ahol megkapja megfelelő játék lehetőséget.
Tehát gyakorlatilag nem felelt meg arra a posztra, amire végül is érkezett.
Arra a posztra megfelelt, mert az én fejemben én egy olyan kosárlabdát szerettem volna látni, amilyet a Temesvár elleni első kupa mérkőzésen játszottunk itthon, amilyet aztán már nagyon sokszor megismételtünk. De utána úgy alakult, hogy Trey megsérült, és a csapat tudott játszani egy olyan szerkezetbe, amivel győzelmet arattunk nagyon nehéz Ployesten, nagyon nehéz Temesváron, és tulajdonképpen a csapat kémiája úgy alakult, hogy nem tudott abba a domináns pozícióba visszahelyezkedni, amiben volt. És utána pedig olyan játékos kerestünk természetesen, aki tud nekünk segíteni, védekezésben nem olyan könnyen támadható, és valamilyen szinten ellenáll a palánk alatt.
Nagyon érdekesen alakult a csapatnak a teljes eddigi fél szezonja. Ugye az elején jött az a bődületes nagy arányú kupagyőzelem Temesvár ellen, majd jött a visszavágó, ahol azért a csapatból kijött egy kicsit az a gyengeség. Elnézést. Ezt követően pedig nagyon hullámvölgybe került a csapat, volt a Szeben elleni hazai pályás meccs, és valahogy úgy tűnt egy kicsit, hogy érkezett három idegen légiós, itt voltak a régiek, valahol a csapat nem találta meg az összhangot, a játékosok egymás között nem találták meg az összhangot, talán ment egy kicsit, gondolom, kívülről az öltözőben is az uralkodás, hogy ki legyen a király az öltözőben. Aztán ez is szépen leülepedett, és a csapat nagyon-nagyon összeállt, és az utóbbi időben tényleg azt lehet látni, hogy egy egységként mozog mindenki ugyanazt a szekeret húzza, és tolja is, nem csak húzza, hanem tolja is, és egyre jobb az összjáték, egyre jobb a csapatjáték, egyre inkább látszik az öröm a játékosok arcán. Még akkor is, hogyha esetleg mondjuk a voluntár elleni meccset ide behozva, ott vereség lett belőle, nem akármilyen körülmények között. Ebben neked mennyi szereped volt edzőként?
Hát most én itt el tudom mondani, hogy sok, és merem is azt hinni, hogy sok, de a játékosoknak legalább akkora. Nekem edzőként azt kellett eltalálnom, hogy hogyan tudnak a régiek és az újak úgy együttműködni, hogy mindenki egyfelé tolja ezt a szekeret. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább azt tudom mondani, hogy volt, most mennyiséget nem mondanék, de volt szerepem, és a játékosoknak is legalább annyi, hogy egy bizonyos pont után megértették, hogy mi az én elképzelésem, merre felé szeretnénk haladni, hogy kellene belépnie és beépíteni az új játékosokat, aki nem sok, mert igazából csak három új játékosról volt szó, de meghatározókról. És egyébként is úgy gondolom, hogy ez alatt az idő alatt a csapatban is kialakult egy mesterséges, természetes hierarchia, és amiket én hiányoltam, lídereket, vezetőket, kicsit előléptek játékba is, meg talán az öltözőbe is.
Igen, ezt nyilatkoztad is még akkor, hogy hiányolod azt, hogy nincs vezéregyénisége a csapatnak.
Hiányoltam abba az időben, mert számomra azok nem vezéregyéniségek, akik és most nem a csapat játékosére gondolok, hanem ugye unblock általában nálam nem vezéregyéniségek, akik keresik azt, hogy milyen kifogást tudnak találni, mi nem működik, mi nem jó. Egy kosárlabda csapatban, de akármilyen sportcsapatban van 1200 dolog, ami nem működik, és 3, ami igen. Ezt a 3 dolgot kell megtalálni, én úgy gondolom, és nagyon kevés esetben lehet vezető az, akit nem fogadnak el a többiek annak. Valamilyen szinten a játékba is példát kell mutatni, és a mindennapokba is példát kell mutatni, hogy utána menjenek, mert én úgy gondolom, hogy az edző, a líder az a líder, és ha egy edzőnek kell lenni, a lídernek az elég nagy probléma egy csapatba. lehet az edző vezető személyiségű, vagy vezető tekintélyelvű, de úgy gondolom, hogy ezt a játékosok kell lerendezzék egymás között, mint annak idején a legyek urába. Csak nem olyan durván nyilvánvalóan, úgyhogy ez kialakult. A szerepem nekem az volt, hogy ez ne tartson az örökké valóságig.
Hát igen, az edzőnek a kinyújtott jobb keze lehet a csapaton belüli líder, aki nem csak rendet tart, nem csak fegyelmezi esetleg a többieket, hanem akár az edzői filozófiát is továbbítani tudja. Mert hiszen azt is meg kell érteniük a játékosoknak, hogy egy edzőnek milyen elképzelése van a sportágáról, jelen pillanatban a kosárlabdáról.
Igen, és ha megnézzük, ez statisztikailag most már meglátszik. Tehát egy picit hagy dicsekedjek, hogy mi dobjuk a bajnokságba a legtöbb pontot.
Én szerettem volna ezzel jönni, de...
Hát akkor gyere ki vele, mert mi dobjuk a bajnokságba a legtöbb pontot, a legtöbb gólpasszt mi adjuk, a legtöbb mezőny kísérletünk nekünk van, a legkevesebb eladott labdával csináljuk ezt a gyorsaságot, és a gólpasszaink és az eladott labdánk átlaga is messze nekünk a legjobb, tehát tudom azt mondani, hogy most nem akarok nagyon belemenni, untatni az embereket ezzel, hogy támadó réting, de azt gondolom, hogy az a fajta filozófia, amit én kitaláltam, az most a csapatnál megy, és a játékosok végre is hajtják. Azt gondolom, egyébként fekszik is nekik, de ezt most nyilván nem árultam el újdonságot ezzel. És a lepattanó, ami nekünk nagyon nagy problémánk volt, a leghátuljáról, vagy a legutolsó helyről már a középmezőnyhöz tudtunk csatlakozni, ami szintén egy fejlődő tendencia.
Igen, a mérkőzéseket a támadás megnyeri, de azt szokták mondani, hogy a bajnokságot a védekezés. Ugye egyelőre még nem bajnok aspiráns a Marosvásárhelyi Városi Sportklub, próbál megkapaszkodni a jó középmezőnyben, vagy a felső középmezőnyben, legalábbis a célkitűzés mindenféleképpen a felsőházi rájátszásba bekerülés. Ennek megfelelően a védekezés még kívánnivalót hagy maga után. Ez neked a veszőparipád, elég sokszor elmondtad mérkőzés utáni nyilatkozatokban is, előtti nyilatkozatokban is, hogy a védekezést kell pontra tenni. Ez a sebezhető része a csapatnak jelen pillanatban.
Hát azt gondolom, hogy igen, minden csapatnak ez a sebezhető része, mert most, hogyha megnézzük, hogy mi majdnem 93 pontot dobok meccsenként, akkor mindig megkérdezhetjük az aktuális ellenfelet, hogy na jó, de hát a Vásárhelytől miért kaptatok ennyit ti most, akkor nem védekeztek? Nem, hát itt arról van szó, hogy a kosárlabda egyébként is felgyorsult, tehát amik régen a 72 pontos meccsek voltak, azok ma a 82 pontos meccsek. Most már nem lehet 55-60 ponton tartani egy ellenfelet, mert annyira képzettek egyénileg is és csapatszinten is, hogy nincsen. Nekünk van kialakulóban egy jó zónánk, ami azt jelenti, hogy ha azt nézzük, hogy emberfogás az pur minősítésű, tehát a lehető leggyengébb, akkor a zónánk ehhez képest jó, tehát 4 minősítéssel feljebb áll. Itt azért előjön, hogy azért kollektíven nem vagyunk atletikusak, nem egy fiatal csapat, amilyenk, nem a játékosok nem olyan profilúak, akik egész pályán tudják nyomni az ellent és megfojtani, úgyhogy nekünk ki kellett találni egy olyan rendszert, amiben egyszerűen csak kevesebb pontot kapunk, mint amennyit dobunk, próbálunk, és olyan játékosokat szerezni, akikben van egy kis védekező mentalitás is a támadó mentalitáson kívül, és nyilván ezt most ebben a jelenleg ebben a zónában találtuk meg, ami működőképes, és a bajnokság olyan hosszú, hogy ez még biztos fog változni, tehát még fogunk ezen kívül változtatni a védekezésünkön, és találni más megoldásokat is, mert én annyiba biztos nem hagyom a dolgot, tehát hogy próbálkozunk ezzel, igen, nem az erősség.
Valahol a zónavédekezés egy kicsit az utóbbi időben, azt hiszem, a kosárlabdában olyan mostoha gyerekké vált, elég keveset használták. most kezd mintha visszatérni? Kezd ismét felértékelődni a terület alapú védekezés?
Hát volt egy téves prekoncepció a zónával szembe, hogy a zónában igazából elég csak áldogálni és nem kell védekezni. Egy jó zóna védekezésben sokkal többet mozognak a játékosok, mint egy ember elleni mérkőzésen, emberfogásos rendszerben. Úgyhogy itt is lehet, ha jól csinálod a zónát, akkor effektív lesz, ha nem jól csinálod, akkor ugyanolyan hátrányba kerülhetsz vele, mint az emberfogásos védekezéssel. Kérdésedre visszamenve, általában én azt veszem észre, hogy inkább azért használják a zónát, hogy az ellenfél támadó játékát kizökkentsék abból a figurális rendszerből, amit esetleg ők követnek.
Úgy időszakosan bevetik a zóna védekezést.
Időszakosan bevetik, de nem elsődleges védekezésként használják, mint mi például.
Szereted a zóna védekezést?
Egyáltalán nem. Én az őszinte egy-egy védekezésnek a híve vagyok, de ha egyszerűen
ez megy,
vagy ezt fedeztük föl, és ezzel tudunk mérkőzéseket nyerni, akkor ehhez alkalmazkodom. Tehát ez nem arról szól, hogy én mit szeretek, vagy mit nem. Én úgy gondolom, hogy egy csapat azt csinálja, amihez megvannak a képességei.
Jelen pillanatban ez úgy tűnik, hogy jól működik. Közel 1200 pontot dobott a csapat, ennél többet csak azok a csapatok dobtak, akiknek már egy mérkőzéssel többjük van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ismét visszaáll a ma esti mérkőzés után az első helyre a hatékonyság, illetve a pontszámok szempontjából a Marosvásárhelyi Városi Sportklub. Pitest érkezik Marosvásárhelyre, az a csapat, amely jelen pillanatban a harmadik helyet foglalja el a táblázatban. Egyébként nagyon szoros a középmezőny, mert hogyha megnézzük a táblázatot, akkor hát azt hiszem, hogy az első két hely az kiadott, Nagyvárad és Voluntár, egy, illetve három vereséggel. Következik a négy vereséget összesített Pitest. Ugyanakkor Krajovának is még csak három veresége van, bár tegnap ugye veszített egy találkozót. Ezt követően pedig egészen a Petrolul Ploiestig, a 13. helyig, mindössze 4 pont a különbség a csapatok között, és van olyan együttes, amelyik még nem játszotta le mind a 14 mérkőzését, ugye Csonka bajnokság, egy csapat mindig áll a fordulóban. Hogy látod az esélyeket jelen pillanatban a felsőházi rájátszásra?
A mi esélyeink?
Igen.
Hát szerintem mi a sínre rá vagyunk rakva, ahogy számoltam is. Most, ha megnézzük, olyan szoros a mezőny, hogy ahogy mondtam, a következő, most vagyunk a túr utolsó meccsén, a retúr utolsó 3 meccsén fog eldőlni, hogy kikerül a rájátszásba, de még azt is elmerem mondani, hogy talán a 5., 6., 7. hely is az utolsó 3 meccsen fog eldőlni, és lesz olyan csapat, aki negatív mérleggel fog rájátszásba kerülni. Mert annyira sok győzelmet összeszedtek a csapatok 4.-től 13. helyig, hogy ez szerintem ez az én predikcióm. Ami minket illet, én úgy gondolom, hogy tavaly ugye 30 mérkőzésünk volt az alapszakaszban, és 11 vagy 12 győzelmet sikerült összeszednünk összesen. Most tartunk már 7-nél, ha Isten megsegít minket, 8 lesz ma este, ha nem, akkor marad a 7, de úgy gondolom, hogy mi nekünk be kell érni, és simán beérhetünk abba, hogy vagy pozitív, vagy ugyanannyi győzelemvereség mutatóval remélhetőleg megcsípjük a rájátszást.
Hát igen, jelen pillanatban 7-6 a mutató, és a 14. forduló, vagy illetve a 14. mérkőzése lesz a csapatnak. Ugyanennyi lesz még a visszavágóban, egy ugyan hasonló mutatóval, akkor ezek szerint...
Hát igen, egy 14 győzelem, egy 14-14-jel, vagy egy 15-13-mal én szerintem abszolút ott tudunk lenni. Nem erre törekszünk, tehát szeretnénk megnyerni a legtöbb mérkőzést, amit tudunk, de hogyha csak ezt tudjuk tartani, akkor is úgy gondolom, hogy jó esélyeink vannak.
És ugye itt az egy hétre kell koncentrálni jelen pillanatban, mert ez egy ilyen furcsa bajnokság, ugye a kolozsvári UBT megkapta azt a privilégiumot, hogy csak a rájátszásban kapcsolódik be a bajnokságba. A kincsesvárosiak ugye nem csak a Eurocupban, hanem az ABA ligában is játszanak, ezért nekik megadták azt az esélyt, hogy csak az 1-8-as szakaszban kapcsolódjanak majd be a bajnokságba, tehát az első hét jut be a rájátszásba. Visszatérve egy kicsit még a csapatra, a Marosvásárhelyi Városi Sportklubra, egy nagyon érdekes mutató, a hazai és idegenbeli szereplés. Hazai pályán 2 győzelem, 4 vereség, idegenben viszont 5 győzelem és mindössze 2 vereség. Minek tudható ez be, hogy látod? És ugye amíg gondolkozol, addig a hazai pályán dobott pont átlag 87,7, idegenben pedig 96.
Igen. Hát egyrészt örülök ennek, mert szerintem a hazai játékunk az össze fog állni. Én azt hiszem, hogy főleg a szezon elején elszenvedett hazai mérkőzéseken való vereségek az azért voltak, mert mindenki egy kicsit idegesebb talán, és igyekszik itthon bizonyítani. Új csapat van, elvárások a csapattal szemben, amik teljesen normálisak.
De hát éppen a Temesvár elleni legelső kupamérkőzés, az a nagy arányú győzelem, az adhatta volna meg a lendületet.
Igen, megadta, de utána voltak megint hiányzó játékosaink, és nem úgy tudtunk készülni. Tehát mindig van valami kisebb, volt valami kisebb dolog, ami miatt nem sikerült. Ha emlékszel, akkor Mike nem játszott, akkor utána Korpodán maradt ki, Mike megint nem játszott, be kellett illeszteni őt is a csapatba. Tehát akkor volt Szabinak a borda sérülése is.
Ami elég elhúzódott.
Tehát azért ez nem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről ez tűnik. És nem véletlen, hogy mi akkor álltunk össze, amikor a csapat egyszerre 4 hétig folyamatosan mindenkivel el tudta végezni azt az edzésmunkát teljes kerettel, amit akartunk, és utána elkezdtünk jól játszani. Ez nem rocket science, tehát ez nem véletlen. És az idei mérkőzéseken mindig érzek a csapatban egy icipici harctéri feszültséget az itthoni mérkőzéseken. De most már kezdünk, úgy gondolom, ezen túllendülni, és idegenbe pedig azt hiszem, hogy a játékosok is, meg a csapat úgy mind magát, mind mentálisan olyan jól föl van készítve, hogy ezeket a szoros mérkőzéseket is sikerült eddig megnyerni, vagy elbírni. Tehát azért igen nagy különbségek vannak abban, hogy ez a csapat azért Vülcsián idegenben még nem nagyon nyert. Temesvárt, ha jól tudom, az utóbbi években egyszer se sikerült megverni Temesváron. Ezeket a 2 hosszabbításos meccseket Brassóba jó csapat ellen, tehát hogy jó skalpokat hoztunk idegenből, nem csak galacot. Ezt akartam elmondani.
Amiből azért bőven lehet építkezni és táplálkozni.
Bőven, és úgy gondolom, hogy avval a költségvetéssel, ami ugyanakkora, mint a tavalyi egyébként, tehát nem változott, és 3 új játékos beépítésével most talán sikerül elérni a kitűzött célunkat.
Igen, a brassói mérkőzés még azért is lehet pozitív, mert 2 játékos nélkül sikerült elérni ezt a győzelmet, ráadásul 2 idegen légiós ellen, azért azt is tegyük hozzá, hogy azért fontosak az idegen légiósok a hazai bajnokságban.
Hát elég körbenézni a többi csapatnál. Tehát Rapid esetében nem játszik egy Jeftovics, és az utóbbi 6 mérkőzésen 1 győzelem, 5 vereség. Vagy egy Gavriloa akár. Tehát, hogy akár még csapatból kiveszel 1-2 meghatározott, akkor nem mondom, hogy azonnal fölborul a rendszer, de azok a csapatoknak meg kell találnia megint, hogy kell együtt játszani. Elmondható ez akármelyik csapatról, ez alól mi se vagyunk kivételek. annyival igen, hogy ez talán azért volt jó, mert tényleg két meghatározó játékos nélkül két hosszabbítás után tudtunk nyerni Brassóba. Most a játékvezetésről nem akarok beszélni, ami nagyon...
Amúgy is egy vesző paripád a játékvezetés, és én arra szerettem volna rátérni, hogy az FC Árzsés Pitest, a mai ellenfél edzőt váltott nemrég, és Nebojsáv Vidics, a csapat volt vezetőedzője, egy nagyon érdekes nyilatkozatot tett. Azt mondta, a román kosárlabdának a legnagyobb gyengéje az maga a bíráskodás, maga a játékvezetés.
Tényleg ezt mondta?
Igen, ezt nyilatkozta. Miután távozott. Nyilván, hogy akkor, amikor ott volt, ő sem volt annyira bátor, ahogy szokás mondani, mert az edzők általában, te is néhányszor nyíltan kritizáltad a játékvezetést, de az edzők általában ezt nagyon visszafogottan teszik, mert éppen félnek a bosszútól talán.
Hát összefoglalom itt neked, mert most akkor több kérdésre kell válaszolni. Az első, kezdem az edzővel, és aztán rátérek a játékvezetőkre. Az edző kérdés az mindig olyan, hogy ha egy csapat edzőt cserél valamilyen oknál kifolyólag, nyilván Pitesnél az volt az ok, hogy lemaradtak, mondhatnám, három mérkőzésen simán a kupáról, és ott egy kicsit megingott az edző, már azt hiszem, hogy egyébként évelején is, mert ha jól tudom, évelején is váltani akart edzőt Pitest, aztán végül elkezdték Nebojsával a szezon, de végül nem úgy jött ki nekik, ahogy akarták. Tehát az új edző mindenképpen egy 2-3 mérkőzésig egy frissességet, lendületet, egy kis oxigént adhat a csapatnak, de utána már az ő elképzeléseit kell beépíteni, tehát meglátjuk, hogy ez hogy fog működni tovább.
De akár zavart is okozhat.
Persze, persze. Ami a játékvezetést illeti, én úgy gondolom, hogy az a probléma a játékvezetéssel, hogy egy játékvezetőt kivéve, aki fúj nemzetközi mérkőzéseket, azt hiszem, hogy valaki egy héten egy meccset vezet, az a hobbi kategória se. És ez, hogy sorsolással döntik el, hogy ki hova menjen, nincs meghatározva, keveset videóznak a játékosok, nem tudják, hogy vagy játékvezetők nem tudják, hogy két agresszív csapat találkozik, nem ismerik a tendenciákat, nincsen scout, nincsen, tehát nem felkészülten érkeznek egy-egy mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy ez adja a legnagyobb problémát, és ez borzolja kedélyeket. Én nem is foglalkoztam a játékvezetőkkel, mert nem gondolnám, hogy a játékvezetők szándékosan befolyásolnák a mérkőzések eredményeit. Ilyet nem gondolok, és nem is mondok. Azt viszont, hogy a játékvezetők bizonyos csapatokat túltisztelnek, az teljes mértékben...
És bizonyos játékosokat.
És bizonyos játékosokat és csapatokat túltisztelnek, ez szembetűnő. És bizonyos játékosokat meg csapatokat egyáltalán nem. Ez is szembetűnő, tehát nincsen következetesség, nincsen egységes rendszer, és nincsen egységes szemlélet, ami után lehet menni, és én is tudom mondani, hogy akkor ez ami történik, ehhez tudunk alkalmazkodni, és ebbe az évben pár alkalommal jelentősen befolyásolták egy-egy mérkőzés végkimenetelét, ami azt hiszem, hogy elfogadhatatlan egy ilyen bajnokságban. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem fog menni az, hogy egy professzionális kosárlabda bajnokságban fél profi vagy amatőr játékvezetők teszik a dolgukat, és heti egy-két mérkőzést vezetnek, és arra se felkészülten érkeznek. Úgyhogy a kritika ez a részemről feléjük. Én nem gondolom, hogy ez egy korrupt játékvezetői rendszer lenne. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen nincsen felkészülve.
Ezt nyilatkozta Nebojsáv Vidics is, hogy ott vannak a régi tapasztalt játékvezetők, és jönnek a fiatalok, a következő generáció, akikről nem nyilatkozott, csak annyit, hogy jön a következő generáció. De a szavaiból ugyanezt lehet kiérteni, hogy nincsenek kellőképpen felkészülve, és talán még a tisztelet sincs meg kellő módon a játékban résztvevők iránt, sem a játékosokkal, sem az edzőkkel szemben, és én azt látom, hogy azzal próbálják kivívni a tiszteletet, hogy túlságosan autoriternek próbálnak mutatkozni a pályán, ami akkor is, hogyha tévednek, és sokat tévednek, benne van a pakliban, a játékosok is, az edzők is tévednek, de míg a játékos és az edző elismeri a tévedését, a játékvezetők nem ismerik el. Pedig mennyivel szebb lenne, hogyha oda menne egy edzőhöz, lepacsizna, azt mondaná, igen, tévedtem, bocsánat. És látunk ilyen játékvezetőket a világban.
Na, hát vannak ilyen játékvezetők, de a játékvezetői felfogás az nem ez. Nekem nem tudom, hogy említhetem-e itt, vagy nem. Nekem akadt segítségem egyébként Csiki Noémi személyében, akihez úgymond járok, vagy ha kérdéseim vannak a játékvezetőkkel kapcsolatban, de mondhatom azt, hogy tanít a játékvezetői felfogásra is ebbe a szezonban. Ővele vettük és tanultuk is, hogy a játékvezetők nem mutathatják, tehát egyszer-egyszer előfordulhat ez, hogy azt tudják mondani, hogy oké, ez az én hibám, de a játékvezető nem mutatja magát magabiztosnak. Ha a játékvezető túl sokszor ismeri el, hogy hiba történik, akkor tehát a FIBA a nemzetközi játékvezetési protokollban, és csak azért mondtam ezt, hogy járok és tudom ezeket a szabályokat, hogy mikor lehet challenge-elni a játékvezetők, milyen helyzetből kinek a felelőssége fújni. Tehát ezeket mind vesszük, és tudom, és átlátom, és ezért látom azt, hogyha valaki nem úgy működik, vagy nem tudja a szabályokat esetleg, mint játékvezető, vagy rosszul alkalmazza. És a harmadik, hogy ki az, aki állandóan kiesik a ritmusból, de mégis azt mutatja, hogy magabiztos, mert a protokoll azt írja elő, hogy nekik magabiztosnak, ahogy te mondod, autoriternek kell mutatni magukat, de ez csak olyan játékvezetőknél fog előjönni, mint Csulin vagy Grigorás. És
akik már annyira tapasztaltak.
Akik már annyira tapasztaltak, de lehetett látni, hogy például a Szeben elleni itthoni kupa meccsen az a Grigorás fújt, aki kapott egy játékvezetői ellenőrzést, és ő is teljes mértékben megzavarodott a meccs végére a faltok fújásával. Mert jött Bukarestből egy olyan ellenőrzés, hogy itt hallották, hogy itt vásárhelyen nagy szkandál monstruk vannak, és akkor ide kell jönni ellenőrizni gyorsan, és jöttek is.
Nem akarok a szabadba vágni, de a műsorunk végéhez értünk, úgyhogy Faragó Péter, köszönöm, hogy itt voltál. Találkozzunk ma este 18 órától a Sportcsarnokban Pitest ellen bajnoki mérkőzés. Ez volt a Kispad. Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket.